A szívbarát ételeknek nem is lehetne megfelelőbb reklámszöveget kitalálni, mint amit a példabeszédek könyvébe olvasunk. Minden féltveőrzött dolognál jobban óvd a szíved, mert onnan indul ki az élet. Szerintem egyszerűen tökéletes lenne. Nem is lehetne tényleg ennél a szívbarát ételeknek semmivel jobb reklámszöveget kitalálni, sőt a sporttevékenységnek is tökéletes szlogen lenne. Minden féltveőrzött dolognál jobban óvd a szíved, mert onnan indul ki az élet. Azonban abba teljesen biztos vagyok, hogy a könyv szerzője itt ezeket a sorokat megfogalmazva nem a szívbarát margarinra gondolt, hanem sokkal inkább arra, hogy a szívünk indítékai milyen mélyen meghatározzák azt, hogy milyen döntéseket hozunk, és ezáltal mit cselekszünk, és ezek egyenesen életre vezetnek bennünket, vagy éppen halálra. Ezért fogjuk ma Isten elé vinni a szíveinket, és kérni, hogy ő vizsgáljon meg bennünket. Tehát amikor ma feltesszük a kérdést magunknak, hogy kiért dobban a szívünk, akkor ez a kérdés nem csak nekünk szól, hanem Istennek is, hogy ő vizsgáljon meg bennünket, hogy kiért dobban a szívünk. Az ige alapján pedig három kontextusból fogjuk ezt a kérdést megvizsgálni. Először ránézzünk arra, hogy mi vesz körül bennünket, milyen a környezeted. Másodszor azt nézzük meg, hogy milyen a szíved állapota, és végül arra az Istenre fogunk ránézni, aki megvizsgál bennünket. Amikor pedig az ige hirdetést hallgatjuk, és az igét tanulmányozzuk, akkor valóban engedjétek, hogy a Szentlélek jöjjön hozzátok közel, hogy megragadjon benneteket, megragadja a szíveteket, hogy helyreállíthasson, formálhasson, hogy alkalmassát tegyen arra, hogy az életetek és a szívetek az ne a halál, hanem az élet forrásává válhasson, számotokra is, és a környezetetek számára is. Tehát elsőnek nézzünk rá a környezetünkre. Azért megkerülhetetlen először ezt vizsgálni, mert ami körülvesz bennünket, az akarva akaratlanul, de hatással van az életünkre. Bármennyire is próbálunk ezzelől kitérni, mégis hatással van ránk, ami körülvesz bennünket. Akár a környezetünk legszűkebb szintjei, mint a család, munkahely, barátaink, ezek mind-mind hatással vannak ránk, de ugyanígy hatással van ránk az, ami az országunkban zajlik, ami a világban zajlik. Azt hiszem, ezt az elmúlt időszakban nagyon erőteljesen megtapasztalhattuk. A felolvasott igében így szól hozzánk a negyedik vers. Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Húsás egy olyan korban élt, amikor az izraeli királyság bukása vészesen közeledett. Sőt, nem véletlen szól az ige Júdához is, mert őket is a babiloni fogságtól csupán egy bő évszázad választotta el. Második Jeroboám uralkodásának az idején kezdi meg a szolgálatát a próféta, és ezután folyamatosan egymás követik az uralkodók az izraeli királyságba. És bár még második Jeroboám uralkodásának az idejében hatalmas gazdasági virágzás van, addig az erkölcsi hanyatlás már sokkal hamarabb elkezdődött. A szinkretizmus, azaz a vallások, filozófiák, eszmék, ideológiák keveredése már a ketté szakadt Izraelre is nagyon erőteljes hatással volt és jellemző volt. És ez a légkör annyira elhatalmasodott az északi királyságban, hogy abban az időben, amiben Hóseás élt, már alig lehetett megkülönböztetni őket azoktól a népektől, akiket ki kellett volna űzniük a honfoglaláskor. És a probléma gyökere valóban ilyen távlatokban érhető tetten. Hiszen Kánaán földjének az elfoglalásakor ki kellett volna űzniük azokat a népeket, amelyeknek a hétköznapjainak a részét képezte a gyermekáldozatok, a szexuális orgiák és az utálatos bálványok imádata. Sőt, nemhogy nem űzték ki őket, hanem elkezdtek keveredni ezekkel a népekkel, elkezdtek összeházasodni velük. Ezzel pedig erővel vette kezdetét a valláskeveredés, ennek pedig teljesen egyenes következménye lett, hogy hűtlenné váltak Istenhez. Hogyan is zajlott ez? Képzeljük csak el, hogy a zsidó nőhöz vagy férfihez odament a nem zsidó felesége vagy férje, és elkezdte mondani, hogy nézd, drágám, hoztam ezt a nagyon csinos, nagyon szép, nagyon szépen megmunkált bálványszobrocskát. Nem lenne gond, hogyha ide tenném az asztalra, olyan jól mutatna itt. de hogy nem nyugodtan rak, mi baj lenne ebből. És lehet ez viccesen hangzik, és valószínűleg nem így történt, de a szívekben valóban ez ment végbe, hogy a zsidó férfiak és nők elkezdték elfogadni a feleségeik, férjeiknek a bálványistenét, Asérát és Bált. Ebből fakadóan nem csak az isteneiket kezdték el elfogadni, hanem az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket is. És ezzel a bűn legalitást nyert az Isten népében. Nem a zsidók voltak hatással a környezetükre, hanem a környezetük volt elképesztően romboló hatással a zsidókra. És Hóseás idejére ennek már olyan következménye lett, hogy a 10 parancsolatból egyet sem tartottak meg. Hogyha figyelmesen végigolvasok a Hóseás könyvét, akkor ez szépen kitűnik, hogy a 10 parancsolatból egyet sem tartottak meg. Ez pedig a sátánnak egy nagyon fondollatos cselszövése a keresztényekkel, az Isten népével szembe, hogy a környezet hatására elkezdi elfogadottá tenni a bűnt, legalizálni a bűnt, és ezzel végső soron elmegy az elszakadás a Teremtőtől. És ezzel a nép életébe az Istennel való kapcsolat, az csupán egy kiüresedett vallásossággá lett. Erre mutat az is, ahogy a nép vezetői reagáltak Hóseás szavára. Menjünk, gyorsan térjünk meg, gyorsan mutassunk be egy kis áldozatot, és akkor rendben vagyunk. Mutassunk be egy kis áldozatot, és utána mehetünk újra a dolgainkat csinálni. És ez a gondolkodás odáig vezetett, hogy mind Izrael népe, mind Júda száműzetésre kényszerült, mert elszakadtak Istentől, és a látszathűség, ami olyan gyorsan elillant, mint a reggeli felhő, vagy a korán tűnő harmat, az nem tudta megtartani őket Isten szeretetében. A környezetük hatására hűtlenné váltak Istenhez. Azonban mielőtt elszörnyülködnénk a kor zsidó emberein, azelőtt érdemes ránéznünk a saját korunkba. Mert sokkal másabb, ami minket körbevesz. Sokkal másabb dolgok vesznek körbe bennünket a mai napjainkban. Én nem gondolom, mert ugyanezek a folyamatok játszódnak le újra és újra. A bűn egyre inkább nemhogy legalitást szerez magának, de nagyobb és nagyobb támogatást nyer. Ezt láthatjuk, hogyha a pénz bálványára gondolunk. Hiszen a világ azt mondja, hogy egyre többet, többet, többet és többet legyen, hogy meg tud venni a jobbat, az újabbat, a szebbet, az okosabbat. És ebből fakadóan úgy tűnik, hogy mindent a pénz diktál. Akár a sportokra is ránézhetünk, ahol ugyanez igaz. És a pénzből kifolyólag sokszor ugyanilyen bálványa lesz a munka, vagy a vállalkozás. És ebből nem véletlen, hogy annyira nem marad ideje az embereknek, hogy nemhogy Istenre, de még a családodra sem marad idő. És egyáltalán nem meglepő a kor vállási statisztikái, arányai. Az elvállás nem csak, hogy legális, de lassan egy egész iparág épül fel rá, ami azt mondja, ha nem kell, ha nem elég jó, ha meguntad, nyugodtan dobd el, van rá lehetőség. És természetesen ott a szexualitás is. Néhány gomnyomással töménytelen mennyiségű szexuális tartalom érhető el a világhálón. És az egyre jobban erősödő ideológiák pedig azt mondják már, hogy igazából nem probléma az, hogy a férfi férfivel, a nő nővel egyesül. Mert love is love, a szerelem a szerelem. Mindeddig elsősorban a világról beszéltem. De van olyan más a helyzet nálunk, a keresztényeknél. Sajnos napjainkban is azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal nagyobb hatása van a világnak a kereszténységre, mint fordítva. Ennek pedig igazán fájdalmas nyomai tapasztalhatóak meg. Amikor nem baj az, hogyha egy lelkivezető életében a pénz, vagy éppen a hatalom van a fókuszban, vagy éppen annyira leterheli a szolgálat, hogy Istenre már nem is marad ideje, vagy éppen házasság törül lesz, és ezt tényleg lelkivezetőkről mondom, akkor komoly problémák vannak Isten népében. Szomorú ezt mondanom, de ehhez még igazából kutatnom sem kellett az interneten, mert ezeket a saját közvetlen környezetemben láthattam, tapasztalhattam meg. Az ige pedig azt mondja, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Ha pedig egy keresztény közösségbe, egy gyülekezetbe felüti a fejét a bűn, és a gyülekezet, a közösség nem ad megfelelő választ, hanem megtűri, akkor a gyülekezetben legálissá válik az adott bűn. Elfogadottá válik az adott bűn. Több ízben is láthattam ezt a folyamatot. Ha pedig a jelenleg már említett erősödő ideológiákra tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy egyre több országban házasodhatnak össze azonos neműek, és nem csak világi, hanem egyházi szertartások között is, mert legalitást nyert Isten népében is a bűn. Pár rómaiakhoz írott levelében azt olvashatjuk. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké, ámen. Ezért kiszolgáltatta őket gyalázatos szenvedélyeiknek, mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel. Ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük. Férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik téveigésük büntetését önmagukban. Félelmetes, amit Pál elénk tár 2000 évvel ezelőttről, mert mintha a mi napjainkról beszélne. És a probléma valóban mindig ugyanaz, mert a teremtő imádata helyett, a teremtetett imádatára helyezi a hangsúlyt az ember. Nem ez történik napjainkban is? Nem erről szól a humanista gondolkodás is? Dehogy nem. Isten helyett az ember kerül a középpontba. Isten helyett az embert imádjuk. És ez ebből egyenesen következik, hogy Isten igazsága felcserélődik hazugsággal. Ebből fakadóan pedig az ember az Isten által adott természetes rendet felcseréli valami egészen mással. Azonban mi, akik Jézus követői vagyunk, egyet nem felejthetünk el. Számunkra létezik világos és objektív igazság. Amíg a világ a szubjektív igazságába próbálja legalizálni, ha lehet még a bűnt is, addig számunkra nyilvánvalóvá teszi Isten az objektív igazságot, a valódi igazságot, amihez nekünk minden körülmények között ragaszkodnunk kell. Mert így lehetünk hűségesek Istenhez. Tehát éppen azért, mert ismered az objektív igazságot, az igét, bár a környezeted hatással van rád, a hűség mégis egyedül a te felelősséged. Bár a környezeted hatással van rád, a hűség mégis egyedül a te felelősséged. Nem mondhatod azt, hogy azért csaltam adót, mert olyan jogi környezet vesz körül, amiben nem volt más lehetőségem. Nem mondhatod azt, hogy azért csaltam meg a feleségem, mert ez diktálja a világ, és különben is milyen a feleségem. Nem mondhatod. Nem hajthatsz térdet a bűn előtt, csak azért, mert hatást gyakorol az életedre. Még akkor sem, hogyha ennek következtében bármilyen mértékű károd is származik. Nem hajthatsz térdet a bűn előtt. Ha megismerted Istent, akkor nem rejtőzhetsz el előle, mint annó Ádám és Éva, mert úgyis megtalál. Vállalnod kell a tetteid után járó következményt, vagy az életre, vagy a halálra. Persze annak tudatában, hogy a bukás után is van lehetőség bűnbánatra, amiből út nyílik a helyreállásra, a gyógyulásra, mert Isten kegyelemmel közeledik felénk. És neked is ugyanezzel a kegyelemmel kell közeledned mások felé. Nem tüzet kell kérned azoknak az elemésztésére, akik a világban a bűnt elkövetik, mert ez majdnem, hogy természetes, hiszen ők még nem váltak a világosság fiaivá, ezért a sötétség cselekedeteit a testükön hordozzák. Ellenben Jézus példát mutat nekünk, hogy egy percig sem kell beszennyezetnek érezned magad a bűnös környezetedben. Sőt, éppen ott kell világítanod az evangélium igazságát. Pontosan ugyanezt tette Jézus is, mert azt mondja, hogy a betegeknek van szüksége az orvosra. Viszont ezzel egyetembe nem engedhetsz az objektív igazságból, Isten igazságából, mert csak így tudod felmutatni a valódi evangéliumot, így tudsz a valódi evangélium hirdetőjévé válni, és ezzel maradhatsz meg az Úr hűségében. Egyik reggel, amikor sétáltam, közben imádkoztam Istenhez, és azt kértem tőle, hogy Uram, add, hogy az utat törő és egyre nyomuló ideológia csoportjaihoz tartozó emberekből térjenek meg, sokan térjenek meg. Add, hogy meglássák ezek az emberek, hogy te vagy az élet, hogy te vagy a nagybetűs élet. Mert tudom, hogy ebben az esetben felismernék a bűnösségüket, ugyanúgy, ahogy én is tettem, vagy ahogy ti tettétek, amikor megtértetek, vagy te tetted, ahogy megtértél. Milyen nagy tévedés lenne, ha azt gondolnánk, hogy bizonyos bűnökben szenvedő emberekhez nem szól Jézus megváltó szeretete, mert bizony szól, és lehet, hogy éppen általad kellene, hogy szóljon. Hogy Ernő a bevezetőibe Billy Grahamet idézte, és szólt akkor egy amerikai evangelizátor által a szovjetekhez a Isten örömüzenete, ugyanúgy ma is mindenkihez szól Isten örömüzenete. Ezért ne maradj néma a bűnös környezetedben, hanem mutasd fel az evangéliumot, és mutasd fel Isten igazságát. És ebben a helyzetben azért imádkozhatunk, hogy mi legyünk nagyobb hatással a környezetünkre, mint fordítva, és azért, hogy többen térjenek meg, mint amennyien emiatt elítélnek bennünket, sőt, meggyűlölnek bennünket, mert bizony a sötétség nem akarja befogadni a világosságot. Eddig arról a környezetről beszéltem, ami körbevesz engem is, téged is. És ezek természetszerűleg nyomást helyeznek az életünkre. Mert a test dolgai vívnak a lélek dolgaival szemben. Ennek ellenére Isten el nem múló szilárd hűségre hív téged, bármilyen helyzetben is vagy, bármilyen helyzetben. És az, hogy ez maradéktalanul megvalósul-e, erre a válasz, a teljes igazság a szívedben van. A felolvasott igében, az 5. versben így szól az Úr. Ezért a proféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket, ítéletem napvilágra jön. Isten nem marad néma, és nem marad válasz nélkül, amikor az Isten népéből hiányzik a valódi hűség. Nem is kell messzire mennünk, elég csak Hósás életére nézni. A prófétán keresztül nagyon kemény képet ad a népe elé Isten. Azt a feladatot kapja, hogy vegyen el egy parázna nőt. Ez a házasság pedig az Isten és a népe közötti kapcsolatot szimbolizálja. Ahogy Gómer, a parázna nő, elkezd a szeretőjéhez járni, és hűtlenné válik Hóseháshoz, ugyanúgy vált hűtlenné a nép is Istennel szemben, amikor azt gondolta, hogy Isten mellett nem gond, hogyha még néhány bálvány is ott van az életükben. Így küldött folyton folyvás prófétákat a népéhez, és így osztotta meg velük az igéjét, a beszédét, az objektív igazságot, hogy felismerjék az övék a hűtlenséget, hogy lelepleződjön a bűn, amely nem képes másra csak halálra vinni. Isten nem marad néma, de a végső célja nem a pusztulás, hanem hogy a felismert bűnből bűnbánat szülessen. Hogy amikor a bűn állapotában azt mondja a népének, hogy nincs irgalom és nem népem, akkor a bűnbánatban irgalom szülessen. És maga Isten mondja, hogy népem vagy, a nép pedig azt, hogy én Istenem. Ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hiszen a te életedben is pontosan azt szeretné Isten, hogy teljes helyreállás legyen. Hogy a zsidó nép életében, ugye a te életedben sem marad néma. A kérdés csupán az, hogy mit teszel, amikor Isten megvizsgál. Itt hangsúlyozom, hogy nem ha van, ha megvizsgál, hanem amikor megvizsgál. Mert az, hogy Isten megvizsgál, az garantált. A kérdés tehát az, hogy mit teszel, amikor megvizsgál. Hogyan fogadod azt, amikor az objektív igazsággal közeledik feléd Isten? Amikor a te életedre mondja ki ezeket a szavakat? Mert a cselekedeteid következményét azt csupán késleltetni tudod, de elkerülni semmiképpen. Ezért teljesen felesleges elrejteni a bűneidet Isten előtt. A János első levelében ezt olvashatjuk. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ha a világ fókusza marad meg a keresztény emberek életében, ha saját élvezeteink határozzák meg a döntéseinket, és ebből kifolyólag a cselekedeteinket, és a test cselekedete előrébb való lesz, mint a lélek cselekedete, akkor hozzánk is nagyon-nagyon közel kerülnek azok a bálványok, akiket a Biblia időkből elfelejtetnek gondolnánk. Akár a mammon a pénz kerül az életedben Isten elé, akár Bál és Asera a szexualitás kerül az életed középpontjába, akár az ember kerül Isten helyére, akár mulasztás, vagy bármi másban vagy vétkes Isten előtt, ezt felszínre szeretné hozni. Ezt viszont nem a perverz élvezetből teszi, hogy még jobban szenvedjél, hanem éppen ellenkezőleg, mert Isten nagyon szeret téged. Nagyon szeret téged. Isten azért vizsgálja meg a szívedet, hogy utat nyisson a helyreállásra. Ez gyönyörű. Isten azért vizsgálja meg a szívedet, hogy utat nyisson a helyreállásra. Ezért ne csak várj arra, hogy Isten megvizsgáljon, hanem kérd, hogy újra és újra jöjjön, és vizsgáljon meg, hogy valóban szilárddá váljon a hűséged iránta. Ezért most azt szeretném kérni, hogy csukd be a szemedet. Mindenki csukja be a szemét, aki itt van, és aki online nézi ezt az alkalmat, az is. Persze, hogyha nem kell éppen a gyerekedre figyelned, csukjátok be a szemeteket. Most pedig kérd Istent, hogy a következő percekben ő lépjen közel hozzád. Nyugodtan szólíts meg magadban, és kérd, hogy vizsgálja meg a szívedet. Maradjon továbbra is zárva a szemed. Képzeld el azt, hogy egy férfit látsz meg, aki lassan közeledik felét, barátságosan rád mosolyog, és helyet foglal melletted. Kicsit zavarba vagy, mert hirtelen nem tudod, ki lehet az, de mégis érthetetlen bizalmat érzel a szívedben. Amikor leül melletted, feléd fordul, és ráteszi a kezét óvatosan a válladra, ekkor már egészen biztos van, tudod, hogy Jézus az. Mit érzel? Mi jön elő a szívedből? Mit mondanál neki, aki pontosan látja, hogy milyen gondolatok, milyen megszokások, milyen örömök, fájdalmak, bűnök vannak az életedben? Van-e olyan dolog, ami miatt szégyenkeznél a közelében? Talán azt mondanád neki, hogy menj el, mert bűnös vagyok. Bármit is érzel, engedd, hogy a Szentlélek most felhozza benned. Nyugodtan szólíts meg magadban Jézust. Engedd, hogy az ő igazsága kerüljön közel hozzád. Most pedig, akár feljött valami a szívedben, akár nem, helyezd Jézusra a tekinteted. Ő így szól hozzád. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is téged. Maradj meg az én szeretetemben. Most kinyithatod a szemedet. Isten ma sem akar kevésbé megvizsgálni, mint hogy a zsidó nép életében tette. Ezt pedig ne felejtsd el, hogy mindig a te érdekedben történik. Hiszen az vizsgál meg, aki az objektív igazság birtokosa, aki képes az örök életre vezetni, az örök boldogság felé, az igaz életre. Ezért mindig legyél kész, hogy ő újra és újra megvizsgálja az életedet, hogy egyre közelebb kerülj a valódi életedhez. Ez pedig szükséges a te hűséged és az odaszánásod, a szereteted, hogy Istennek alkalma lehessen megvizsgálni, helyreállítani és megerősíteni téged. Ha pedig az elmúlt percekben bármit is felhozott benned a Szentlélek, akkor ne menj el mellette, hanem add át Istennek, hogy elszakadjanak a láncaid. Az alkalom után akár bátran lépj hozzá egyik testvéredhez, barátodhoz, és akár tegyél bűnvallást, vagy kér imádságot, de ne menj el mellette, amit felhozott benned Isten, mert Isten gyógyulást szeretne adni az életedben. Azért, mert csodálatos Istenünk van. Az utolsó pontban pedig éppen erről a csodálatos Istenről szeretnék beszélni. Hiszen ezt olvashatjuk a 6. versben. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Miért nem tudott Isten mit kezdeni ezzel a zsidó néppel? Ahogy olvashattuk is a 4. versben, mit csináljak veled, Efraim, mit csináljak veled, Júda? Hát azért, mert a vallásosság valamilyen formáját ugyan megőrizték, de a valódi Isten kapcsolattól elszakadtak. Úgy gondolták, hogy elég az, hogy egy kicsit áldozgatunk, így majd megenyhül Isten, és készen is vagyunk. Viszont nem akartak elszakadni a bálványaiktól, a bűneiktől, mert azokhoz sokkal jobban ragaszkodtak, azokhoz sokkal jobban szerették, mint Istent. Az áldozatot, mint csontot odadobták Istennek, és azt mondták neki, hogy legyen neked ennyi elég, Uram. Hatalmas tévedés, ha úgy gondolkodsz, mint az akkori Izrael népe. Hatalmas tévedés, hogyha Isten beleszuszakolhatod egy vallásosság keretében, és azt mondod, hogy te, Uram, ennyi vagy, legyen ez neked elég. Azt mondod, hogy vasárnapinként eljársz gyülekezetbe, rendben van. Még adakozol is, nagyszerű, szolgálatot is végzel, pompás. Viszont ez nem elég. Isten nem vallásos cselekedetekre hív, hanem sokkal többre, valódi kapcsolatra. Ez a kapcsolat pedig, ahogy a beharangozóban is írtam, egy lenyűgöző kapcsolat. Isten pontosan tudja, hogy minden, ami nem ő, az nem fog megelégedést adni, sőt, végső soron halálba vezet. Pontosan ilyen, hogyha egyedül csak a pénzedbe bízol. Pontosan ilyen, hogyha a szexuális élvezeteidnek élsz. Pontosan ilyen, hogyha csak a sorozatokat bámulod vég nélkül. Pontosan ilyen, hogyha a munkád vagy a hobbit tölti le az életeted. Pontosan ilyen, hogyha teljes boldogságot egy embertől várod. Mert ezek a dolgok bizonyos keretek között nagyon jók, de nem adnak teljes megoldást az életedre. Egy ideig talán boldogságot, örömöt hoznak, hogyha csak ezekbe bízol. De mégis egy-egy krízis és csalódás idején úgy érezheted, hogy csupán kihasználtak, elvesztegetted az időtet és az életedet. Ezzel szemben Isten a vele való kapcsolatban azt szeretné, hogy beteljesedett életet élj. Isten a vele való kapcsolatban azt szeretné, hogy beteljesedett életet élj. Milyen gyönyörű az, amit Isten mond. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Nem elvakult vallásosságra és törvényeskedésre hív a mi Urunk, hanem egy rendkívül mély kapcsolatban, amiben feltárja előtted az életed értelmét. Ha csak vallásos cselekedeteket teszel Istenért, de nincs benne a szíved, akkor igazából annak semmi értelme nem lesz, és végső soron nem fogod megtapasztalni azt, hogy milyen hatalmas öröm az, hogy Jézus követhetjük. Ezzel szemben, hogyha a szívedet átadod neki, hogyha a szeretetet középpontjába, a szíved középpontjába Jézust helyezed, akkor egy egészen új világ nyílik meg előtted. Ez a szeretet fog vezetni abban, hogy megismerd Isten útjait, hogy hogyan tudsz már ezen a földön páratlanul jó életet élni. És ez a szeretet fog vezetni abba, hogy valóságosan megismerd Istent, hogy valóságosan az igazi Isten képet helyreálljon. És ez a szeretet fog vezetni abban, hogy nyomorúságok közepette is, bizonytalanságban és csüggedésben is a bizalmadat Istenbe tud helyezni. Az Istenben való járásban megtapasztalhat ezt, amit itt a képen látsz. Belekerülsz egy nehézségbe, egy küzdelemben, egy kísértéssel szembeni harcba, vagy bármi más fájdalommal járó helyzetbe, és azt látod, hogy igazából nincs reményem, el fogok veszni. Mert olyan világban élünk, ahol ilyen törvények uralkodnak, ahol nap mint nap látjuk Isten igazságának meggyalázását. Azt látod, hogy Isten útja csupán egy vékony, keskeny, rozog a híd, és arra hív, hogy ezen járj. Pont így, mint a képen. Viszont, hogyha ebben a helyzetben a szíved szeretetéből és az Isten ismeretetből mégis Istenre tudod helyezni a figyelmedet, mégis belé tudod vetni a bizalmadat, akkor tudni fogod, hogy Isten sokkal hatalmasabb annál a helyzetnél, amiben belekerültél. Ezt számtalanszor megtapasztalhattam már az életemben. Így volt akár akkor is, amikor Isten arra hívott, hogy hagyjam ott a munkámat, amiben épp voltam, kisgyermekes apaként. Hagyjam ott a munkámat úgy, hogy még nem volt alternatívám. Rozogának tűnt az út, ami előttem állt. Nagyon is. Azonban, bár láttam azt, hogy ebben sok gyötrelmem, sok fájdalmam lesz, mégis tudtam, hogy Isten indít, és bennem teljesen megbízhatok. És csodálatos volt megtapasztalni azt, ahogy láttam, hogy Isten kimunkálja előttem az utat. Azt, amit ócskának, rozogának gondoltam, azt Isten kimunkálja előttem. Sőt, maga Jézus lett úttá számomra, és ugyanúgy számodra is Jézus lett úttá. Ezért Isten valóságában semmi sem választhat el téged az ő szeretetétől, hogy Pál is írja. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Tudjátok, hogy mi a közös Ábrahámban, Izsákban, Dávidban, Jójádában és Jobban, ebben az öt hithősben. Tudjátok, mi a közös? Az, hogy az ige mindegyiküknek, mind az ötüknek az életének a végén azt mondja, hogy az élettel betelve haltak meg. Pedig, hogyha bármelyik életére is tekintünk, azt láthatjuk, hogy az tele volt nyomorúsággal, sok-sok nyomorúságban volt részük. Szenvedések egész sorával kellett szembenézniük ezeknek a férfiaknak. Mégis mindegyikük a fájdalmak közepette is, hűséges maradt még az ellenséges közegben is Istenhez, és még a bukásaikban is Isten kegyelméhez rohantak, és szívük teljes szeretetéből hódoltak a teremtőjüknek. Ez pedig maga a beteljesedett élet. Sőt, Isten még többről gondoskodott. Arról, hogy a beteljesedett élet az nem csupán 50, 60, 70, 80 év, hanem örök élet. Mert Jézus győzött a halál felett, hogy a halál se választhasson el minket Isten szeretetétől. Hogy örökké élhessünk az ő szeretetében. Ez lehet a tied, ha hűségesen a szeretetében maradsz. Ennek a reménységnek a megértése pedig szinte kényszerít bennünket az evangélium útjára. Hiszen ez az örömhír nem tartható meg magunknak, ehhez viszont lángra kell lobbantanod a szíved Istenért. Hogy másokat lángra lobbantass, ahhoz neked is 100%-osan égni kell az Úrért. Ez pedig a szívek forradalma, amiben, ha összetöröd az életedben a hitetlenség, a bizalmatlanság és a szeretetlenség gátját, akkor megtapasztalhatod a Szentlélek erőteljes munkáját az életedben. Ha összetöröd az életedben a hitetlenség, a bizalmatlanság és a szeretetlenség gátját, akkor megtapasztalhatod a Szentlélek erőteljes munkáját az életedben. Így élheted át Istennek az olyan mértékű áldásait, amit a saját forrásaidból képtelen lennél. Hiszen Istennel a lehetetlenre nyílik kapu. Ebben a szeretet kapcsolatban leszel képes a mostani időnkben, a mostani világunkban hatással lenni a környezetedre, mert ez a mi időnk, a mi lehetőségünk, hogy hatással legyünk a világra. Tehát összegezve, elsőként ismerd fel a környezeted, és maradj hűséges Istenhez, maradj hűséges az ő igazságához. Másodszor, engedd, hogy Isten vizsgáljon meg újra és újra a Szentlélek által, hogy elhagyd az összes bűnödet és bálványodat, és teljesen megszabadulj ezektől. És végül, tárd ki a szíved szeretetét Istennek, és a benne való ismeretből lásd meg azt a beteljesedett életet, amit neked kínál, és általad a környezeted számára is. Amen. A következő kérdések az otthoni csendességedben segíthetnek, hogy jobban elmélyítsd a hallott üzenetet. Először is. Ezt kivetítjük. Mondom addig. Első kérdés. Milyen kísértéssel tudsz a legnehezebben megbirkózni a közvetlen környezetedben? Második. Mi kellene ahhoz, hogy még inkább olyan kapcsolatban legyél Istennel, amiben bármikor megvizsgálhat? És végül harmadik. Mi a gátja az életedben, hogy teljes szeretettel és bizalommal fordulj Isten felé? Ezeket a kérdéseket nyugodtan vigyétek a csendességetekben Isten elé is, és hagyjátok, hogy ő vizsgáljon ebben a kérdésekben is benneteket, és ő vezessen és állítson helyre benneteket. És most imádkozzunk. Drága Istenem, milyen nagy a te kegyelmed és szereteted felénk. Olyan nagy a szerelmed, hogy fiadat áldoztad értünk. És minket is arra hívsz, hogy mi is a szívünk szeretetéből válaszoljunk erre a szeretetre. És valójában te vagy a szeretet. És mi nem tudunk nyomában se érni ennek a szeretetnek, de Uram, add, hogy a lélek által mégis tudjunk törekedni erre, hogy megmaradjunk a szeretetbe, hogy a szívünket át tudjuk adni neked, hogy amikor feltesszük magunknak a kérdést, hogy kiért dobban a szívünk, akkor azonnal tudjuk mondani, hogy érted dobban a szívünk, benned élünk, benned járunk, téged szeretünk. Uram, gyújtsd lángra a szíveinket, és add, hogy olyan tűz égjen bennünk, ami nem csak minket éget, nem csak mi melegszünk fel benne, hanem másokat is lángra lobbant, és megismerteti az evangéliumot másokkal is. Kérlek, Uram, vezess így bennünket, vezessd így a gyülekezetünket, és formáld az életünket, hogy a mi helyreállásunkból mi is hirdessük ezt az örömüzenetet, hogy helyre állított Isten bennünket, és hogy mindenkinek van lehetősége hozzád jönni, hogy helyreálljon az élete. Uram, jöjj így közel hozzánk, vezess bennünket, és add, hogy a lélek által a te utadon járjunk, Jézus útján járjunk. Tied ezért a dicsőség, Uram. Amen.